köszöntök mindenkit a Hegyi Beszéd napjainknak szóló üzenete című előadás sorozatunk mai utolsó, záró, befejező alkalmán. A mai előadásnak az a címe, hogy a kétféle út és a kétféle házépítés kiállhat meg a negy nagy megpróbáltatás idején. Ugye a Hegyi Beszédnek a gondolatait, a szavait és ezeket a jézusi tanításokat ugye alapvetően úgy tekintettük át, hogy mi a napjainknak szóló üzenete ezeknek a gondolatoknak, és ezt a mai alkalmat is ezzel szeretném majd különösen befejezni. Több általános érvényű igazságot föl fogunk tárni ebből a szakaszból, de a végén kimondottan a mának szóló üzenetet szeretném hangsúlyozni. De nézzük is meg azt, hogy melyik ige szakaszról van szó, amikor erről fogunk szólni, hogy a kétféle út és a kétféle házépítés. Máté evangéliuma 7. fejezetéből a 13 és 14. vers, valamint a 21-től 27-ig terjedő versekről lesz szó. Tehát nézzük meg ezt az ige szakaszt, így olvasom a 7. fejezet 13-14. Versében. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. És utána a 21. verstől így olvasom, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Erről az ige szakaszról fogunk a mai alkalommal részletesen szólni, és először nézzük meg ezt a kétféle utat, és még egyszer hadd olvassam az igét a 13.-14. versben, a két út és a két kapuról szóló jézusi tanítást. Így hangzik, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nézzük meg, Jézus itt kétféle útról beszélt. Majd látni fogjuk a kétféle háznál is, de ezt a gondolatot csak itt mondanám el, ugyanúgy érvényes a másikra, a kétféle házra is. Tulajdonképpen Jézus ezzel azt mondja ki, hogy nincs több két útnál. Mi most hányféle utat látunk? Azt látjuk, hogy az ember ezen, egyik ember ezen az úton halad, a másik ember azon az úton halad, a harmadik. Mi rengeteg féle ösvényt látunk ebben az életben magunk előtt. Azt látjuk, hogy rengeteg ember különféle ösvényen halad ebben az életben. Jézus ellenben nagyon érdekes, hogy többször hangsúlyozza, itt is azt hangsúlyozza, hogy nincs sokféle út. Összesen kétféle út létezik. Az egyik a széles út, ami visz a veszedelemre, a másik pedig a keskeny út, ami az életre visz. Nincs több út. És nagyon érdekes, hogy az Isten mindig, amikor feltárja a két lehetőséget, majd fogunk szólni arról, hogy mi a különbség alapvetően a két út között, amikor Jézus feltárja az utakat, akkor egyben a választás lehetőségét is megadja az embernek. Mindig megadja a választás lehetőségét. És nagyon érdekes, hogy ő mindig elmondja a választásnak, az útnak a végeredményét. Elmondja, hogy milyen, elmondja a végeredményét, és a választást az emberre bízza. Nagyon érdekes ez a hasonlat, És szeretném egy egész röviden néhány gondolattal ezt is, meg a házépítésnek a hasonlatát is egy rövid néhány gondolattal a hátteret megvilágítani. Nagyon érdekes az, hogy Palesztina lakosai általában ugye fallal körülvett városokban laktak, és általában ezek a települések hegyen, dombon, halmon épültek. És ezekhez a településekhez ugye meredek utak vezettek föl, de ezek a települések védve voltak, tehát naplementekor, napnyugtakor bezárták a kapukat, és ezek a falvak, ezek a települések, ezek biztonságban voltak. Nehezen voltak megközelíthetők, nehezebben, ugye kaptatós volt az odafelé vezető út, de amikor az ember beért a városba, akkor biztonságban érezhette magát. Ugyanígy van a házaknál is, majd arra is ki fogunk térni, tehát Jézus ezt a képet használta fel, és tulajdonképpen Jézus itt a keskeny ösvénnyel ábrázolta azt az utat, ami a nyugodt, megbízható, örökké békés mennyei otthonunkba vezet. Ez az a keskeny út, amit itt Jézus bemutat, és ugye bemutatja az ennek ellenkezőjét is, a széles utat. Nézzük meg, hogy akkor mit is mondhatunk a tágas útról, tágas kapuról, széles útról, és a szoros kapuról és a keskeny útról. Mit jelent, amikor valaki a széles úton halad, és a tágas kapun megy át? Ez nem jelent mást, mint élni ebben az életben a saját önző vágyaink, a mi kedvtelésünk szerint, a saját elképzelésünk szerint. És ebből tényleg lehet számtalanféle. Ez az egyik. Ebbe a kalapba, hogy úgy mondjam, minden beletartozik, ami nem az Isten tiszta beszéde. Tehát a széles úton ki kell, hogy mondjuk, hogy rengeteg minden megfér. Egymással ellentétes dolgok is. Ugye a világban hányan harcolnak különböző nézetű emberek, harcolnak egymással, szinte összeférhetetlenek, és mégis egy úton haladnak. Elnézést, hogy ezt mondom. Haladnak a veszedelem útján, ha nem az Isten útján haladnak. Nem őt követik. Igen, a széles út mindenfélét magába tud foglalni. Az egy egybeleg. Minden, ami nem az Isten akaratával megegyező, az a széles út. És ezen az úton látszólag könnyű haladni, ez egy látszólag kényelmes út, és Sátán nagyon vonzónak tünteti fel. Itt nincsenek olyan korlátok, itt nincsenek olyan önmegtagadások, tehát ez az út, ez egy széles út, kényelmes út, nagyon sok minden megfér rajta. De hova vezet? A vége a veszedelemre visz. Ugyanakkor Jézus bemutatja a keskeny utat is, ami az életre visz, és azt mondja, hogy ez egy küzdelmes út, nehezebb út, sokkal nehezebb út, mint a széles út, de biztonságos út. Meredek út, mit gondolunk sokszor egy meredek útról? Szerintünk, hogyha most a végcélra nem is gondolunk, mert ugye a végcél egyértelmű, hogy ugye az Isten országa vagy az elveszés ugye egyértelmű. De maga az út melyik nehezebb? Egy keskeny, meredek út, vagy egy széles, kitaposult út? Melyik a könnyebb, melyik a nehezebb? Igen, így van. A keskeny út a nehezebb, ugye? Azon nehéz kapaszkodni, szóval az kimerítő, sokkal egyszerűbb egy tágas, széles úton előre haladni. Na de vajon tényleg így van ez? Vajon tényleg így van ez? Hogy ez az út a könnyű, a másik út a nehéz? Az tény, hogy a szoros, keskeny út, itt nem fér meg sok minden. Itt sok lemondás van. Itt Krisztus járt előttünk, aki valóban az egész életében bemutatta az önfeláldozást, tehát azt lehet mondani, hogy az ember a bűneivel megrakodottan saját kívánságaival együtt ezen az úton nem fér el. Aki ezeket cipelni akarja magával, az a széles úton fog haladni. De nem jelenti azt, hogy a széles út a könnyű út, és a keskeny út a nehéz út. Miért? Azért, mert a széles úton, amikor valaki halad, akkor Sátán vonza őt, ad ideig óráig tartó gyönyörűséget, a bűnnek ideig óráig tartó gyönyörűsége ott van az ember életében. Ugye a bűn az mindig vonzó az ember számára. De mi lesz a vége? A vége nem csak a végcélnál, hanem menet közben, akik ezen az úton haladnak, azok boldog emberek? Nézzünk szét a világban, boldog emberek? Nem. Fájdalmakkal, csalódásokkal teli ez az út. Sátán vonza az embert, édesgeti, és utána ott hagyja az embert a bajban, a nehézségben. Sátán nem akar az embernek jót, Sátán tönkre akarja az embert tenni. Csábítja erre a széles útra, de tulajdonképpen a halálba menetel az az ember, aki ezen az úton megy, és nagyon szépnek, vonzónak tűnik, de ugyanakkor valóban már itt a földi életben is nagyon sokszor nyomorúságos, nagyon sokszor, sőt az eseteknek a legnagyobb részében az, mindenki tapasztalja, hogy nem a boldogság ösvénye ez, és a vége pedig a veszedelemre megy. De ugyanakkor azt is mondjuk el, hogy a keskeny út az valóban nehezebb út, az nem egy könnyű út, de mégis valamilyen szinten ez a legkönnyebb út. Miért? A széles úton is van egy társa az embernek, az nem más, mint az ember ellensége. De a keskeny úton is van egy társa az embernek, egy állandó társa, és ez a társunk, Jézus Krisztus, ott van állandóan mellettünk, és csak jót akar nekünk. Véd, segít a nehézségekben. Nem lehet olyan meredek, nem lehet olyan kapaszkodó, amire azt mondanánk, hogy na ide nem tudok fölmenni. Mert ott van Jézus Krisztus, ami segítőnk, ami vezetőnk. És azon kívül ezen az úton állandó örömök vannak. Állandó örömök. Mert a bűn felett való győzelem, mit mondtunk, a széles úton nem fér el a bűn. Nem lehet cipelni magunkkal. De amikor le tudunk tenni egy-egy bűnt, micsoda öröm. Amikor az ember győzelmet tud aratni egy ellenhiba felett, micsoda öröm. Amikor bánat és szomorúság van, a széles úton mi történik? Ki áll az ember mellett? Sátán magára hagyja az embert. De a keskeny úton, ha bármi bánat, szomorúság ér, ott van mellettünk Jézus, aki elküldi az ő szent lelket, a vígasztalót, és minden keserűségünkben, fájdalmunkban ad enyhet, örömöt és vígasztalást. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy habár látszólag az emberek menekülnek a keskeny úttól, mert nem akarnak önmegtagadást, nem akarnak lemondani dolgokról, és azt hiszik, hogy ez korlátozza őket, de igazából ez az örömteli út, ez az egyedüli biztonságos út, mert az ő jelenlétének az áldása és békéje minden értelmet felül haladóan betölti az ember szívét, és biztonságossá, örömtelivé teszi a keskeny, meredek, kapaszkodós utat. Nagyon érdekes, hogy Jézus, mint ahogy az előbb említettem, az utaknak a végét hangsúlyozza leginkább ebben a két példában. A keskeny út végét az életre visz, és a széles út végét, ami a veszedelemre visz. És gondoljuk végig a vég cél szempontjából. Mit ér az, hogyha az ember halad ezen az úton, a széles úton, ahol látszólag sok az öröm, látszólag, meg látszólag sok minden elfér rajta, de az ember pillanatok alatt odaér a végéhez, mert hadd kérdezzem meg, az eddigi életünk gyorsan szaladt el? Akárhány évesek vagyunk, gyorsan szaladt el. És amikor valaki megéri a 70, 80 vagy 90 esztendőt, az is azt mondja, hogy pillanatnyi volt ez az út. És mit ér, hogyha éltem a saját kívánságaim szerint, és a vége hova visz? A veszedelemre. Az ember átérzi azt a pótolhatatlan veszteséget. A végét hangsúlyozza az útnak. És nézzük meg a másik utat is. Megy az ember a keskeny úton. Valóban azt lehet mondani, hogy ez bizonyos szempontból nehezebb és lemondással jár, de mint ahogy mondtuk, van egy segítőtársunk, aki örömtelivé és biztonságosá teszi, de mégis mi a vége? Az élet, az örök élet. És mit mond Pál apostol? Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelenik. Azt mondja, állítom, atyám fiai, mondja a keskeny úton sokat szenvedő Pál apostol, amit most szenvedünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, ami majd nékünk megjelenik. Utána azt mondja, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. És azt mondja Ézsaiás próféta, ezekről a nehézségekről, amik itt voltak ebben a földi életben, hogy még csak észbe se jutnak, és ingyen sem említetnek. Tehát tudom, hogy nagyon furcsa ez a kérdés, de melyik út éri meg jobban? Tudom, hogy így nem lehet hozzáállni ehhez a kérdéshez, de mégis ha az észszerűség oldaláról is nézzük. Az Isten az értelmünkre is akarhatni, hogy ember válaszd a keskeny utat, válaszd a küzdelmest most ebben az életben, mert megédesítem a terheket, veled vagyok, és a vége pedig az életre, az örök életre menő út. Az Isten ebben a záró szakaszban hatalmas óvásokat fejez ki, hatalmasan óv bennünket, figyelmeztet, majd a záró szakaszban ezt még különösebben látni fogjuk. És nézzük meg, Jézus még egy dolgot mond, amit itt nagyon szeretnék hangsúlyozni. Jézus azt mondja, két szót találunk a 13. és 14. versben, mind a két útnak elmondja, jellemzi az utasoknak a számát. Mit mond, hogy a széles úton mennyien vannak? Sokan. Mit mond, hogy a keskeny úton mennyien vannak? Kevesen vannak. Ez is hangsúlyos ebben a szakaszban. Sokan vannak a széles úton. Nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyen ideológiát emberek részéről, hogy azért követnek valamit, amit esetleg mondjuk lehet, hogy ők is jótól jónak tartanak, de leginkább azért, mert hát olyan sokan azt követik. Hát ha olyan sokan követik, hát akkor biztos, hogy jó lehet. Hát azért ennyien csak nem tévedünk. Hány ember érez biztonságot a tömegben, ha a tömeg erre megy, vagy valami nagy, valami mozgalom, valami irányzat széles, nagy, erőteljes, hát akkor az már csak jó lehet. És hányan gondolkodnak úgy, hogy ami kevés embert érint, ahol kevesen járnak, amit kevesen hisznek és vallanak, hát azért az olyan bizonytalan, hát miért csak olyan kevesen vannak? Jézus felhívja a figyelmünket, ember vigyázz, ne higgy a számoknak, mert sokan vannak, akik a széles úton vannak és a veszedelemre mennek, és kevesen vannak, akik az életre mennek a keskeny úton. És nagyon érdekes, Jézus hogy kezdi ezt az egész szakaszt? Még egy szóra, egy kifejezésre hagy hívjam fel a figyelmet. Jézus a következőt mondja a 13. vers elején, azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun. Tehát Jézus így kezdi, egy felhívással kezdi, és utána tárja elénk a két utat. Ezzel kezdi, menjetek be a szoros kapun. Jézus ezzel mit akar elmondani? Jézus ezzel azt akarja elmondani, hogy ember, én elédbe tárom a két lehetőséget, de a választás a tied, menni neked kell, neked kell választani, neked kell majd belépni. Igen, a döntés a tied, az Isten senkit nem kényszerít, mint ahogy az elején is említettük, az Isten elénk tárja az utakat, elénk tárja az úton való haladásnak a helyzetét, a végcélt is megmutatja. De a választást az emberre bízza, csak felszólít, kérlel, hogy ember válaszd az életet. Nézzük meg a további gondolatokat, és folytassuk tovább a 21. verssel, és innen a 21-től a 27-ig terjedő versekben azt lehet mondani, hogy az egész szakasznak a záró gondolatában, a hegyi beszéd záró gondolatában Jézus az egész Bibliában található legnagyobb óvást intézi, és legsúlyosabb figyelmeztetést intézi az emberhez. Ennél komolyabb felhívás, ennél súlyosabb szavak nem találhatók a Szentírásban, mint amit ez a három Biblia vers tartalmaz, és utána, amit majd a négy Biblia versben a két ház hasonlatával Jézus Krisztus érzékeltet. Nézzük meg először a 21-től a 23-ig terjedő verseket, még egyszer hadd olvassam el. Így olvasom. Nem minden, aki ezt mondja nékem, tehát nem mindenki, tehát így érthetőbb, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem amanapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Mindjárt egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni itt az elején, milyen veszélytől, milyen csapdától óv bennünket itt Jézus? Ebben a három versben. Milyen csapdát, milyen óriási veszedelmet mutat be, amit azt akarja, hogy kerüljük el, nehogy belelépjünk ebbe a csapdába. Ez nem más, mint az önámításnak, az öncsalásnak a veszedelme. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez a veszély, amiről itt olvasunk, ez nem az Istent nem ismerő embereknek a csapdája és a veszedelme. Ez direkt mondom így, ez a vallásos embereknek a veszedelme. Nem azt mondom, hogy a hívő ember veszedelme, hanem a vallásos embernek a veszedelme ez. Igen, ebben a szakaszban Jézus arról beszél, hogy ember tömegek hitetik el magukat ebben az életben azzal, hogy ők Krisztust követik, hogy ők jó helyen vannak, hogy ők Isten szerint élnek, és mi lesz a vége az ő életüknek, az ő úgymond hívői életüknek? Hogy azt kell majd az Istentől, Jézustól hallaniuk, hogy soha nem ismertelek titeket. Ennél nagyobb tragédia nincs, és nem létezik. Jézus óv bennünket attól, hogy lesznek emberek, akik ebben az életben abban reménykedtek, és azzal áltatták magukat, hogy majd üdvözülhetnek, és amikor eljő az az idő, amikor Jézus magához veszi az övéit, akkor az elutasításnak a szavait kell hallaniuk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy egy emberi életnek ennél nagyobb tragikuma nem létezik. Miért? Mert ha valaki úgy éli le az életét, hogy az Istentől távol van, nem is fogadja el az Isten szavát, lázad ellene, és a végén ugye vár rá, ami vár, akkor az ember azt mondja, hogy igen, szembesülnie kellett a rossz döntésének az eredményével. De az is egy nagy tragédia. De amikor valaki úgy éli le, abban az önállításban éli le az életét, hogy én jó helyen vagyok, én hívő ember vagyok, ugye gondolja magáról, nem néz utána a hite alapjainak, hanem egy önállításban él, várja az üdvösséget, reméli, hiszi, és amikor odaérkezik, akkor kell ezeket az elutasító szavakat hallani, hogy Jézus gonosztevőnek nevezi. Én azt hiszem, hogy ennél nagyobb tragédia és csalódás egy embert nem érhet ebben az életben. És Jézus ebben a záró szakaszban erről beszél, ettől akar bennünket óvni, és én is éppen ezért erre szeretném a mai délután a legfőbb hangsúlyt helyezni, és nézzük meg mindjárt a 21. verset. Jézus a következőt mondja, hadd olvassam el még egyszer, nem lehet elégszer olvasni ezeket az igéket. Jézus azt mondja, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát Jézus azt mondja, hogy nagyon sokan hivatkoznak az ő nevére, nagyon sokan magukat hívő embereknek, vallásos embereknek mondják, sokan mondják, hogy Uram, Uram, de Jézus azt mondja, hogy nem azok fognak bemenni az Isten országába, akik hivatkoznak rá, akik beszélnek róla, hanem azok, akik cselekszik az Isten, a mennyei atya akaratát. Nézzünk meg ezzel kapcsolatban egy példázatot, Jézusnak egy példázatát, amelyben Jézus csodálatosan szemlélteti ezt a szomorú helyzetet, majd mindjárt említeni fogom, hogy miért csodálatosan szemlélteti. Olvassuk el a Lukács evangélium a 13. fejezet 6-tól 9-ig terjedő verseiben Jézusnak ezt a nagyon szép példázatát. Így olvasom. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, ugye a vincellér az, aki gondozta ugye azt a kertet, imé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Na, itt álljunk meg, és mindenek előtt gondoljuk végig azt, hogy itt van egy kert tulajdonos, akinek ott van egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és 3 év óta jár oda, hogy gyümölcsöt találjon, és nem talál rajta. És ki akarja vágni a fát? Mindenek előtt hadd kérdezzem meg, mielőtt tovább mennénk ezen a gondolaton, hogy mit jelent az, hogy ennek a fának voltak levelei, de nem voltak gyümölcsei. Lelki értelemben ez mit jelent? Ezek a fügefák kiket ábrázolnak? Ugye az embereket, bennünket ábrázolnak. Mit jelent az, hogyha egy ember életében vannak levelek, de nincsenek gyümölcsök? A levelek azok micsodák? A levelek azok, amiket Jézus így mond, hogy Uram, Uram, azt mondjátok nékem, hogy Uram, Uram. A beszéd, ugye a szavak, a hitvallás. Az ember beszél róla, sokan milyen szépen tudnak beszélni. És mik a gyümölcsök? Galata 5.22. A lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, Szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát, akik megtartják az Isten szavát, a jellem, az élet. Igen, ez a beszéd, a levél, a cselekedet, az élet pedig nem más, mint a gyümölcs. És nézzük meg, amikor ez a tulajdonos ki akarja vágni azt a fát, amin csak levél van, amelyik csak azt mondja, hogy uram, uram, de nincsenek mellette cselekedetek, akkor ez a tulajdonos igazságtalan volt, vagy nem volt igazságtalan. Türelmetlen volt, vagy nem volt türelmetlen. Igen? Hát, ahogy nézzük, 3 év vajon türelemnek számít, vagy nem türelemnek? Azt lehet mondani, hogy 3 évig adott próbaidőt, lehetőséget ennek a fának arra, hogy teremjen gyümölcsöt. És utána mi történt? Utána odajött a vincellér, és mit mondott? Hagy békét néki még ez esztendőben, még körös körül megkapálom, megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha nem, utána vág ki azt. Miért említem ezt? Addig a 3 évig, az alatt a 3 év alatt is, meg utána még ebben a 4. esztendőben, amit még pótlólag kapott ez a gyümölcsfa, ebben az időszakban neki magától kellett volna gyümölcsöt teremni? Vagy pedig a vincellér gondoskodott róla, hogy teremhessen gyümölcsöt? A vincellér gondoskodott. Folyamatosan metszette azt a fát, folyamatosan öntözte, kapálta, de mindent megtett vele a kertész, a vincellér, hogy az a fa gyümölcsöt teremjen. Tehát utána hangzik el, hogy vágjátok ki a fát, ne foglalja a földet hiába. Tehát a kivágásnak, mikor egy fa kivágásra kerül, mikor azt mondják, hogy értéktelen, mikor azt mondják, hogy ennek nincs jövője ennek a fának, ez nem nyerhet örök életet ez az ember, mindegy, hogy fogalmazzuk, a lényeg ugyanaz, annak előzménye van. És mi az előzménye? Az isteni hosszan tartó kérlelés, fáradozás és munkálkodás egy emberi életben. Szeretnék felolvasni még egy igeszakaszt, egy ószövetségi igeszakaszt, ami egészen különleges Ezékiel könyve 24. fejezetéből, Ezékiel könyve 24. fejezet 10-től 12-ig terjedő versei a következőt mondják. Bőven ragd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd meg jól a húst, forrald a levet, és a csontok szétfőjenek, és állítsd üresen az ő szenére, hogy meghevüljön, és megtüzesedjék érce, és megolvadjon benne tisztátalansága, megemésztessék rozsdája. És utána mit mond? A fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája. Tűzbe hát rozsdájával. Miért olvastam fel ezt az igét? Azért, mert gondoljunk bele abba, hogy amikor egy fa kivágásra kerül, annak micsoda előzménye van. Mennyi visszautasított isteni kérlelés, mennyi megszólítás, mennyi szeretetteljes gondoskodás, amit az ember visszautasít, elnémítja a lelkiismeret hangját. És amikor az Isten nem tud ezzel célt elérni egy ember életében, akkor mit csinál? Akkor bőven rakja a fát, meggyújtja a tüzet. Miért? Hogy lemenjen a megpróbáltatásban, a nehéz helyzetben az ember életéből, az ő szívéből a rozsdája. Hogy megszabaduljon a bűneitől. Ha nem megy másképp, ezt cselekszi az Isten. Bőven ragd, bőven ragd. Az Isten egy életen keresztül mennyit fáradozik egy emberért, minden elképzelhető módon, hogy gyümölcs termőre forduljon az élete. De utána hogy van ez a szomorú megállapítás? A fáradozásokat kifárasztotta. Milyen fáradozást? Kinek a fáradozását? Az Isten fáradozását. Hadd mondjam el, hogy az Istent nem könnyű kifárasztani. Mi egymást könnyen kifárasztjuk. Hányszor mondjuk azt, hogy én ebbe belefáradtam, ugye egy emberrel kapcsolatban is. Az Istent nagyon nehéz kifárasztani. Ilyen értelemben nem is lehet. Ő akkor mond le egy emberről, amikor valaki végleg visszautasítja a kérlelést. De ezt így fogalmazza, a fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Azért szeretném hangsúlyozni, mert ebben az óvásban, ebben a figyelmeztetésben, amikor ezt a tragédiát elénk helyezi, hogy emberek azt mondják, hogy Uram, Uram, és mégsem mehetnek be az Isten országába, ez nem váratlanul van, ez nem meglepetésszerűen történik, hanem az Isten visszautasított éveken, évtizedeken, egy életen keresztül tartó kérlelésének a visszautasításának az eredménye ez. Nézzünk meg még másik két igét is, Példabeszédek könyve 29. fejezet első versében, Példabeszédek könyve 29. fejezet első verse azt mondja, aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Az Isten megfeddi az embert, de ha valaki nyakas marad rá, mit mondtunk, a választást ránk bízza, ha valaki nyakas marad, összetörik, gyógyíthatatlanul. És egy másik igét is hadd olvassak Sofóniás prófétától. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 2. verse így szól. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Mi volt a tragédia ebben a helyzetben? Mit mond Isten? Nem fogadta a fenyítéket, a szóra sem hallgatott, és ezért kell a gyümölcsöt nem termő fát kivágni. Ezért van ez az ítélet, hogy csak szavai voltak, életében semmi változás nem volt, nem tükrözte a Krisztussal való kapcsolatnak a gyümölcseit, és ezért hangzik el ez az ítélet, hogy nem mehet be az Isten országába. És nézzük ezek után a folytatást a 7. fejezetből, és nézzük meg, Jézus így folytatja, hogy sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Álljunk meg itt újra egy pillanatra, és nézzük meg ezt a két igét, mert egyszerűen döbbenetes, amit Jézus mond. Azt mondja, hogy sokan lesznek majd, akik azt mondják, hogy hát Uram, hát mi a te nevedben nem csak hogy hittünk, hanem cselekedtünk sok hatalmas dolgot. Ördögöket űztünk. Utána azt mondja, hogy prófétáltunk, és sok hatalmas dolgot cselekedtünk. Nagyon elgondolkodtató, hogy ezek az emberek Jézus nevére hivatkoznak. Jézus nevében cselekedték. Azt állítják, hogy Jézus nevében cselekedték. De nézzük meg, mit jelent Jézus nevében cselekedni. Jézus beszél arról, mit mond. Azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Vagy Jézus azt mondja, hogy ha kértek bármit tőlem az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát akkor ez mit jelent? Összejövünk ketten vagy hárman, azt mondjuk, hogy Jézus nevében jöttünk össze, kimondjuk, akkor Jézus ott van velünk? Vagy kérek bármit az Istentől, és azt mondom, hogy Jézus nevében kérem, akkor ez egy bűv szó, és akkor ez azt jelenti, hogy így fog beteljesülni? Nem. Nézzük meg, hogy mit jelent Jézus nevében kérni. Mindenképpen ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus nevében kérni azt jelenti, hogy ugyanazzal a lelkülettel bírunk, ugyanazzal a jellemmel, amivel Jézus rendelkezett, ugyanazt az életet éljük, amit Jézus mutatott be nekünk ebben az életben. Ha az ember Jézustól idegen lelkülettel él ezen a földön, hivatkozhat arra, hogy én Jézus nevében teszem, ha nem azokat cselekszi, amiket Jézus mutatott a földi életében, amelyben példát adott, akkor nem az ő nevében cselekszik. Akkor csak a szájára vette azt, hogy Uram, Uram, de nem az ő nevében cselekedett. Egész röviden, tényleg csak egész röviden, de tekintsük át azt, én 4 pontot szeretnék megemlíteni, azaz 2-t inkább össze is lehet vonni, hogy mit jelent Jézus nevében cselekedni. Az első, amit szeretnék mindenképpen megjegyezni, nem is lehet különbséget tenni, hogy Jézusra mi volt a legjellemzőbb, amiket felsorolok, mindegyik egyformán jellemző volt rá, tehát ez nem fontossági sorrend, de valamilyen módon sorba szedem. Az egyik az, hogy Jézusra állandóan az volt jellemző, hogy az Atya akaratát kereste minden szempontból. Gondoljunk bele, Jézus, Azt mondja, hogy én nem cselekszem magamtól. Ahogy az atyát látom szólni, vagy hallom szólni, vagy cselekedni, úgy cselekszek és úgy szólok én is. Az atya akaratát kereste szüntelenül. Ha mi nem keressük folyton az atya akaratát, ha nem az a legfontosabb számunkra, hogy mit mond az Úr, hogy ott legyen az én életemben, és csak azt cselekedjen minden szempontból, amire az ige azt mondja, hogy igen, így szól az Úr, akkor az az ember nem Jézus nevében cselekszik. A másik. Jézus egész életére a szeretet volt jellemző. Jézus minden megnyilvánulása szereteten alapult. Nem tudom, hogy láttunk-e már ilyen megnyilvánulást, hogy valaki az Istenre hivatkozik, és a szeretetnek a nyomát sem lehet felfedezni benne. És elnézést kérek, tényleg elnézést kérek, és a legdurvább példát mondom, amit én az utóbbi időben hallottam, szerintem sokan láttuk esetleg a tévéhíradóban, vagy hallottuk, amikor, megmondom őszintén, a helyet már elfelejtettem, ahol a papok összeverekedtek. Nem tudom ki. Jeruzsálemben volt ez? Jeruzsálemben volt, ugye, hogy melyik felekezet szerint tartsák ugye a szertartást. Döbbenetes volt látni. Döbbenetes volt látni, hogy a szeretet nevében, Jézus nevében egymást verik, és mit cselekszenek egymással. Én ezt csak tényleg a legszélsőségesebb példát említem, hogy lehet így is védelmezni egy hitet. Lehet így is valamit képviselni. Lehet így is, hogy úgy mondjam, nagy dolgokat cselekedni lélek nélkül, szeretet nélkül. Lehet irgalmatlanul képviselni egy hitet vagy felfogást. Lehet bizonygatni az igazunkat az igéből, anélkül, hogy a szeretethez a legparányibb közünk is lenne. És mit ér az, ha valaki érvel, mit ér az, hogyha valaki cselekszik az életében hatalmas dolgokat, és nincs ott az életében az igazi szeretet. Emlékszünk a szeretet himnuszára, hogy kezdődik? A szeretet himnusza így kezdődik. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, ugye? Szeretet pedig nincs én bennem, ugye semmi vagyok. Tehát ugye ismerjük az első három eset, nem is mondom végig. Ez a lényege, hogyha bármit cselekszem, de ha nincs bennem szeretet, akkor semmi hasznom nincs abból. A harmadik, ami egész életét jellemezte Jézusnak, az alázat. Hányszor lehet látni, hogy emberek Jézus nevében felfuvalkodva, öndicsőítve élik az életet, végzik a munkájukat. És itt kapcsolódik egybe ugye a harmadik, negyedik, amit az előbb említettem. Jézus egész életének az volt a célja, hogy az atyára terelje a figyelmet, őt dicsőítse meg, őt magasztalja fel. Hányszor emberek életében a vallásosság nem más, mint magamutogatás? Hány ember kérkedik vele? Hány ember büszkélkedik vele? Lehet, hogy embereket megtévesz, lehet, hogy emberek jó hívőnek, vagy szép, jó vallásos életet élő embernek tartják. De ne feledjük el, Jézus ezeket a lelkületbeli megnyilvánulásokat idegennek tartja. Ez nem elfogadható az ő számára. Hány ember van, aki ebben az életben a dicsőséget keresi? Ugye az emberek elismerését keresi még a hívői vallásos életben is. Igen, lehet sok hatalmas dolgot cselekedni, Isten nélkül, Jézus nélkül, és látszólag jónak tűnik. De Jézus mit mond? És annyira megrázó, amikor ezt mondja, olvassuk még egyszer. Azt mondja itt a hetedik fejezetben Jézus. A vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Jézus azt mondja, hogy sohasem ismertelek. Amikor rólam beszéltetek, amikor úgymond engem képviseltetek, amikor sok hatalmas dolgot cselekedtetek, akkor se ismertelek titeket. Miért? Mert nem ismertelek el az enyéimnek. Mert nem az én lelkületem volt bennetek, nem az enyéim vagytok, nem ismerlek titeket, nem tudok veletek közösséget vállalni, akkor sem tudtam jóvá hagyni a ti cselekedeteiteket, a ti életeteket. És ezért Jézus mit mond nekik? Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Gonosztevők. Miért? Miért nevezi Jézus gonosztevőknek őket? Miért? Mert a legnagyobb bűnt követték el. Áltatták önmagukat, és becsapták a környezetüket is. És nagyon sokan embereket is félrevezettek. Embereket is helytelen útra tereltek. Jó, ki kell, hogy mondjuk, hogy a döntés mindenkinek magáé, tehát mindenki a saját választásáért is felel, De a rossz példaadással, a helytelen befolyással az embernek megnő a felelőssége, és azoknak a vérje is terheli az ember ruháját, akik az ő példaadását követve helytelen útra térnek, és nem az igazságot választják. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy gonosztevőkkel állítja egysorba az Úr azokat, akik ezen az úton haladva önmagukat is becsapják, és a környezetüket is, és nem az Isten szerint éltek, noha ő rá hivatkoztak. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb rombolást ebben a világban, az egész történelem folyamán az Isten nevére való hivatkozással cselekedték az emberek. Isten nevében, hogy Uram, Uramot mondtak, hány millió embert öltek meg. A legtöbb gonoszságot ebben a névben cselekedték az emberek. És Jézus ezért hívja fel az ember figyelmét, hogy nem a szavak, hanem az élet, a megszentelt élet az, aminek az alapján egy ember üdvözülhet, és bemehet az Isten országába. És Jézus mit mond? Sokan fogják majd ezt mondani, sokan. Sokan fognak majd erre hivatkozni, sok embernek a végső veszedelme lesz ez. És Jézus ezért óv ettől, és ezeknek az embereknek nem lesz mentségük, mert felhozzák ugyanezeket, de a szívükben, a lelkükben az Isten bevilágít, és pontosan emlékezetükbe idézi az alkalmakat, amikor rávilágított a bűneikre, de ők azt elnyomták, megindokolták, megmagyarázták, elnyomták a lelkiismeretnek a hangját, visszautasították az Isten kérlelését. Igen, Isten mindenkit a neki adott világosság szerint ítél meg. Azzal összhangba élte. De ugyanakkor a világosságot, amit az ember kapott, a számon kéri az Isten. Azért felelősségre vonja. Elszámoltatja az embert, hogy élte a szerint. Vagy pedig elnyomta ezt a belső késztetést és hangot. Igen, az ember nem azért veszik el. Valaki nem azért veszik el, mert valamit nem ismert, hanem azért, mert nem engedett az igazságnak, nem engedett az Isten lelke késztetésének. És ezután nézzük meg ezt a záró hasonlatot, azt olvassuk a két házról, hogy valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Jézus itt megint egy képpel él, egy olyan képpel, ugye a galileai tenger mellett élő emberekhez szólt itt Jézus, ugye akik láthatták a tájat maguk előtt, látták a dimbes, dombos tájat, és látták azt is, hogy igen, vannak ugye patakok, ugye, vagy az olvadások után, amikor ilyen áradatok lefolynak a hegyről, utána az kiszárad, nyáron kiszárad, volt úgy, hogy évekig nem volt abban víz, de amikor egy nagy eső ismét eljött, hogyha valaki ilyen területre építette a házát, ilyen homokos, fövenyes területre, amikor egy hatalmas áradás következett be, akkor voltak, hogy ilyen házak összeomlottak, összedolták, nem bírták ki a vihart. De ugyanakkor voltak olyan házak, amelyek dombtetőre épültek, sziklára épültek, és ezek a házak minden viharnak ellenálltak. Nem volt olyan áradás, amely ezeket a házakat tönkre tudta volna tenni. Jézus ezzel a képpel érzékelteti ezt a tanítást, amit itt el akar mondani, és így összegzi Jézus az egész hegyi beszédet, és tulajdonképpen az ő országának az alapelveit így összegzi, így zárja le. Nézzük meg, mit jelent ez a két ház. Mit jelent ez a két épület, amit itt Jézus bemutatott. Elmondja Jézus, hogy melyik az a ház, amelyik a sziklára épül, és melyik az a ház, amelyik a homokra épül. Ne feledjük el, Jézus mit hangsúlyozott ebben a példában? Jézus azt hangsúlyozza, és az a legfőbb mondani való, hogy a viharok idején melyik épület tud megmaradni. Először csak egyetlen egy kérdés, milyen viharokról beszél itt Jézus? Milyen viharokról? Elsősorban, ugye ki kell, hogy mondjuk, hogy minden korszakban az ember életében a kísértéseknek a vihara. a megpróbáltatások nyomorúságoknak a vihara. Ez megmutatja az ember épületének, lelki életének a mienségét. De a vég idején, amikor a legnagyobb megpróbáltatásnak a vihara fog bekövetkezni, amikor a legnagyobb nyomorúság lesz, akkor teljességgel nyilvánvaló lesz az, hogy kinek a háza épült a fövenyre, kinek a háza épült a sziklára. Igen, nézzük meg közelebbről ezt a hasonlatot, és nézzük meg, hogy mi az egyik épület, milyen az egyik épület, milyen a másik épület. Ki hallja tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. Tehát Jézus mit mond? Valaki hallja tőle a beszédeket, és megcselekszi azokat. Figyeljük, végig az egész szakasz erről beszél. Hallani és megcselekedni. Nem csak beszélni, hanem a megváltozott élet. Valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Az a bölcs ember, aki a kősziklára építette a házát. Melyik házat könnyebb felépíteni? Hol könnyebb építkezni? A fövenyen, vagy a sziklán? A fövenyen. Pillanatok alatt föl lehet húzni egy házat. Szépen bel is lehet mázolni, gyönyörűen tud kinézni. A sziklára nehéz építkezni. De nem mindegy, hogy melyik ház fog összedőlni, és melyik ház fog megmaradni. Mit jelent, hogy valaki sziklára épít? Előbb mondtuk, hallja valaki tőlem a beszédeket, mondja Jézus, és megcselekszi azokat. A szikla milyen hasonlat a Szentírásban végig az Ószövetségen keresztül? Jézus Krisztusnak a jelképe, a szikla, a kőszikla. Igen, Jézus Krisztus a kőszikla, és Jézus Krisztus maga az ige. Ugye ő az ige? És mit mond az igéről a Szentírás? Isten beszéde mind örökre megmarad. Jézus azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Tehát az ember, aki hallja Jézusnak a szavát, és aszerint él ebben az életben, arra építi az életét, nem hagyományokra, nem emberi elgondolásra, nem a saját elgondolására, nem a saját terve szerint építkezik, az az ember kősziklára építetett. És bármilyen vihar jön ebben az életben, a végidőnek a nyomorúsága, vagy az életünkben bármilyen kísértés és vihar, az a sziklára épült házhoz hasonló lesz, és meg fog állni. Nem tudom, megfigyeltük már az életben, hogy amíg egy ember él, ugye általában a normál körülmények között nincs különösebb veszedelem, vagy nagyon nagy próba az életében, addig úgy tűnik, hogy egészen jól tud úgy kapaszkodni az életben, hogy egészen szépen áll a lelki épülete. De láttunk már olyat, hogy jön egy megpróbáltatás, egy nehéz helyzet, és az ember szinte összeomlik, kivetkőzik önmagából, nem ugyanaz lesz, aki volt. Miért? Mert megmutatja az az adott próba, az adott élethelyzet, a kísértés áradata, megmutatja, hogy milyen volt az építkezés, megmutatja, hogy milyen volt az alap. Krisztus volt az alap, vagy pedig nem. És ki kell, hogy mondjuk, hogy minden, ami nem Krisztusra épül, minden, ami nem Krisztusra épül és az ő szavára épül, bármilyen jó indulattal történő építkezés legyen is az, bármilyen tetszetős jele is legyen mázolva az az épület, nem fogja kibírni a végidő megpróbáltatásait és az életnek a viharait. De ugyanakkor micsoda hatalmas bátorítás az, hogyha valaki az igére épít, akkor nem lehet olyan áradás, nem lehet olyan vihar, nem lehet olyan megpróbáltatás, hogy az a ház összeomlana. Miért? Mert Krisztusra épült. És az az ember, aki Krisztussal van élő összeköttetésbe, az bevehetetlen erődben lakik. Az megmozdíthatatlan sziklára építette az ő házát. És Jézus ezzel zárta le a hegyi beszédet. Jézus erre akarta a figyelmünket ráirányítani, hogy mit ér az, hogyha hallgatjuk, de nem cselekesszük, a felelősségünk annál nagyobb. Jézus arra akarta ráirányítani a figyelmet, hogy akkor viszont mozdíthatatlanok leszünk. Semmilyen vihar, semmilyen próba nem szakíthat el tőle, hogyha mi halljuk tőle beszédet, és megcselekszük azokat, akkor a mi lelki épületünk kősziklára épült, és örökre megmarad. És Jézus az ő végtelen szeretetében erre figyelmeztet, erre tanít bennünket, és ettől a veszélytől, ettől az öncsalás veszélyétől akar bennünket megóvni, hogy nehogy valaki is, aki hallja az ő beszédét, elveszem, hanem hogy örök életet nyerhessünk.